Az elmúlt napokban két nagy interjút is adott Vlagyimir Putyin orosz elnök. Kezdjük azzal, hogy ez a nagy aktivitás, ez a választások közeledtének tudható be, vagy valami egészen másnak?
Én azt gondolom, hogy három oka van, ebből kettő választási. Ok, az első választás Oroszországban lévő választás, ami ugye most márciusban történik, illetve nem szabad elfelejtenünk, hogy a nagy ellenfelétől, akitől tulajdonképpen Oroszország azért tart, az Egyesült Államok is választásokat tart. Nem véletlen, hogy mindkét interjúban az orosz elnök nagyon komolyan foglalkozott az Egyesült Államok politikájával, diplomáciai tevékenységével, hírszerzési és katonai tevékenységével. A harmadik ok pedig egyszerűen az, hogy ezeken a interjúkon keresztül tud olyan információkat eljuttatni döntéshozókhoz Európában és a világ más részein, illetve olyan orosz érdekérvényesítő lehetőségeket lát kommunikáció szempontból, amit egyszerűen nem akar kihagyni, és ezért nyilatkozott.
Most a beszélgetésünk apropóját a második Pavel Zarubinnak adott interjúja adja, de még mielőtt erre rátérnénk, beszéljünk néhány szó erejéig az elsőről, ugye Tucker Carlsonnak adta ezt az interjút, és most a második interjújában egész élesen kritizálta az interjút készítő Tucker Carlson. Mi volt ennek az oka?
Én azt gondolom, hogy ez az interjú nem egészen úgy sikerült, ahogy az Putyin elnök szerette volna. Tehát nagyon-nagyon sok olyan kommunikációs elem lepleződött le, amit egyszerűen könnyű volt cáfolni, és ez elsősorban nagyon egyszerűsítve az orosz oldalról a másik oldalra tett Carsonra fogva volt egyszerűbb a világ számára kommunikációban így hivatkozni és bemutatni, mint az, hogy kiderüljön, hogy nem csak, hogy rosszul volt bizonyos témák kapcsán fölkészülve az elnök, hanem hihetetlenül gyorsan lehetett azokat az állításokat, csúsztatásokat, amiket tett, leleplezni. És ezt megtette a nyugati média, és hát ilyen szempontból nyilván az orosz elnök sosem hibázik, tehát ez az alapmondás Oroszországban, és ezért volt ez a fajta hivatkozás. Többet vártak véleményem szerint ettől az interjútól. Azt gondolták, hogy a republikánus választási gépezet sokkal komolyabban fogja használni ezt az interjút, miközben mondom még egyszer, nagyon sok olyan állítása volt, amit egyszerűen könnyű volt cáfolni, és ezt látták nyilván a republikánusok is az Egyesült Államokban, tehát ilyen szempontból ezt az interjút én azt gondolom elmérte Moszkva és a Kreml.
Na és mi a helyzet akkor a második interjúval? Ugye itt emlegettem már a Pavel Zarubin nevét, ő neki adta ezt az interjút, itt is felmerülnek ilyen kétségek?
Nézd, ebben én azt gondolom, és lehet a kettő interjú között különbséget tenni. Ebben az interjúban nyíltan tetten érhető az, hogy hogyan próbál befolyást gyakorolni és viszályt kelteni a nyugaton. Hogyan próbál adott esetben az Egyesült Államokban viszályt kelteni az emberek fejében. Például azzal, amikor nyíltan dicséri Biden elnököt, amit pillanatok alatt föl tud használni. Például Trump fia nyilatkozott, illetve kommunikált a közösségi médiában, és direkt olyan szavakat használt, amit nyilván ki tud használni a republikánus kommunikációs gépezet. Egyértelműen lenne erre egy nagyon csúnya magyar szó, hogy mit kever ezen keresztül, de én inkább csak finoman fogalmazok, tehát viszályt próbál szítani. Egyébként ez a viszályszítás jelen volt, azért ne felejtsük el, az első interjújában is, amikor Kárpátalja kapcsán arról beszélt, hogy hát nem kérte ugyan Orbán Viktor, de azt gondolja, hogy az ottani magyarok vissza akarnának térni Magyarország kebelére, tehát miközben erről nem volt sose szó, tehát sem Magyarország nem kérte, sem Ukrajna nem gondolkodott ebben, tehát olyan témákat hozott a közbeszédbe viszályszítási oldalról, megint csak ezt tudom használni szóként vagy kifejezésként az orosz elnök, amiben nyilván a saját biztonságpolitikai és katonapolitikai céljait akarja behozni és elérni. És hát nyilván az Amerikai Egyesült Államok kapcsán is nagyon fontos, hogy a választási kampányban visszaállítson, illetve azt próbálja mindenképpen összehozni, hogy a republikánusok kapcsán esetleg, hogyha a Trump elnök győzne, akkor nagy valószínűséggel Ukrajna egy teljes egészében más helyzetbe kerülne, mint amit most a demokraták kapcsán látunk. Ez egyébként szerintem félig meddig önbecsapás, mert itt megint elfelejt egy tényt az orosz elnök, hogy Trump elnök idejében indult el Ukrajna felfegyverzése, és az, hogy 2022. februárjában és márciusában, amikor a Biden kormányzat valójában még nagy fegyver és muníciós támogató csomagot nem tudott egyszerűen fizikailag eljuttatni Ukrajnába. Azért volt képes Kijev ellenállni, mert hogy 2018-tól kezdődően rengeteg fegyvert, különösen páncértörő eszközöket kaptak az Egyesült Államoktól az ukránok, amihez egyébként Trump elnök adta a jóváhagyást. Tehát korán sem biztos az, hogy egy választási kampányban Trump elnök arról beszél, hogy újra kéne gombolni Ukrajna haditámogatását, és ez azt jelentené, hogy ha ő kerül hatalomra, akkor onnantól kezdve ezt az Egyesült Államok 100%-osan befejezi. Tehát ez korán sincs így, ez egyfajta vágyelvű gondolkodás, amit látunk Putyin elnök oldalán, és ez a kommunikációiban nagyon látszódik. És mindkét kommunikációban van egy nagyon fontos elem, hogy valójában egyébként Oroszország próbál tapogatózni, és azt szeretné elérni, hogy Ukrajna fegyverzeti utánpótlási támogatása megszűnjön. Egyszerűen azért, mert ebben az esetben ő úgy fogalmaz, hogy vége a háborúnak. Hát nem a háborúnak van vége ebben az esetben, hanem Ukrajnának, ami nagyon kapóra jönne Putyin elnöknek.
Hát akkor még visszatérve egy pillanat erejéig a két interjúra, ha jól vettem ki a szavaiból, akkor kicsit ilyen ambivalens volt mind a kettő, hiszen egyrészt tudatos volt Putyin elnök, másrészt viszont, ahogy az első kérdésemre válaszolva elmondta, voltak benne tévedések is, hogyha jól értettem, amit
mondta. Így van, csúsztatások, tévedések. Az látható, hogy ő elhitte már azokat a gondolatokat, amelyeket megosztott. Tehát hadd mondjam például az első interjú kapcsán, amikor arról beszél, hogy olyan ország és olyan nemzet, mint Ukrán nem létezik. Sose létezett. És levezeti történelmi szempontból, hát az első két, ugye a két órás interjúból, hát szerintem majdnem 30 percen keresztül olyan történelmi jogfejtéseket hallhattunk, ami tényszerűen nem volt sosem igaz, amiben minden egyes állításnak az volt a végeredménye, hogy valójában Ukrajna nem létezik, és Oroszország része volt mindig is, ami megint csak tényszerűen nem igaz. És ebből le lehet vonni azt a következtetést is, hogy az orosz társadalom soha nem fogja elfogadni azt ebben a megközelítésben, hogy Ukrajna egy önálló nemzet, egy önálló állam lenne, és amikor egy társadalom elfogadja azt, hogy valójában az ukránok nem is léteznek, akkor ezt nagyon gyorsan lehet kommunikációs szempontból úgy tekerni, hogy ezen keresztül az orosz társadalom elfogadja, hogy hát egy teljesen természetes dolog az, hogy háborúznak egy olyan nemzettel, ami valójában nem is nemzet, egy olyan országgal, amelyik valójában nem is ország, és Oroszország azt teszi, amit mindig is tehetett, hogy azokat a részeket foglalja vissza, ami mindig is az övé volt, miközben ez még egyszer mondom, nem igaz. Tehát ez egy óriási csúsztatás volt. Én azt mondom, hogy az elsősorban nem is a nyugat számára volt egy fontos üzenet, hanem belpolitikai szempontból az orosz társadalom számára. A nyugat oldalán viszont az biztos, hogy ezeket az állításokat, csúsztatásokat nagyon gyorsan le lehetett leplezni. Mondok egy óriási csúsztatást, tehát az, amikor az orosz elnök arról beszél, hogy valójában 2022